Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a Szentlélektől. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 89. Zsoltárt énekeljük, az Úrnak irgalmát. Elfoglalva énekeljük a 398. dicséret első három versét. A 398. ének így kezdődik: Úr lesz a Jézus. Szívem az Úrban, senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs, nincsen olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk, Atyánk, tégedet az Úr Jézus Krisztus által, a te szent fiad, egyszülött fiad által, akit elküldtél ebbe a világba, hisz ő az egyetlen híd, amelyen keresztül mi hozzád jöhetünk, és az imádságunk is csak rajta keresztül juthat eléd. Köszönjük, hogy ő benne eljöttél ide, hogy megismerjünk téged, hogy ne legyünk tőle távol, és megtapasztaljuk azt, hogy ki is vagy te, hogy mennyire szereted az embert, mennyire azt akarod, hogy élő kapcsolatra jusson veled. És köszönjük, hogy ezt a mai estét is erre adod, hogy átéljük, hogy kapcsolatba kerülünk veled, sőt, építsük, mélyítsük ezt a kapcsolatot. Ó, Urunk, szeretnénk mi is teljes lényünkkel belevetni magunkat a te jelenlétedbe, belevetni magunkat az ige mélységeibe, hogy még jobban meglássuk, hogy mi is a terved az életünkkel, hogy milyen feladatot bízol ránk, hogy fölismerjük azt, hogy az ige az, ami életet ad minden embernek, az ige az, ami gyógyít, ami rendbe teszi az embert, mert Uram, annyi minden valami pusztít, tönkretesz, sátán módszeresen felhasznál mindent arra, hogy az embert elszakítsa az élet forrásától tőled, és aztán itt rabságban tartsa, de te, Úr Jézus, azért jöttél el, hogy akik a sátán fogságában vannak, azokat kiszabadítsd, és ezért szól az evangélium, ezért keresed ma is az embert, hogy lehetséges szabadnak lenni, lehetséges veled másképp élni, mint ahogy ezt a világban látjuk. Kérünk, hogy Szent Lelked által jöjj ide hozzánk, és tedd áldássá az igét, szólíts minket, és add, hogy mi készek legyünk válaszolni. Alakítsd úgy a szívünket, munkáld meg, hogy befogadja az ígét, és az felnövekedjen, gyümölcsöt teremjen a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezete első 13 verséből. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 27. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Amikor eldőlt, hogy Itáliába hajózunk, átadták Pált és több más foglyot a császári seregből való Julius nevű századosnak. Beszálltunk tehát egy adramittiumi hajóba, amely az ázsiai partvidéket akarta behajózni, és elindultunk. Velünk volt a tesszalonikai macedón Arisztarkosz is. Másnap megérkeztünk Szidónba. Julius emberségesen bánt Pállal. Megengedte, hogy elmenjen a barátaihoz, és azok gondoskodjanak róla. Onnan elindulva Ciprus alatt hajóztunk el, mert ellenszél volt. Majd Cilícia és Pamfília partja mellett elhajózva eljutottunk a líciai Mírába. És mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállított át minket. Több napon át azonban csak lassan haladtunk, és nehezen jutottunk el Knidusig, de mivel a szél nem engedett bennünket odajutni, elhajóztunk Kréta alatt Szalmóné közelében. Nagy nehezen elhajóztunk mellette, majd eljutottunk egy helyre, amelyet szép kikötőknek neveznek, és amely közel van Lázea városa. Mivel pedig már sok idő telt el, és a hajózás kezdett veszélyessé válni, mert a bőt is elmúlt már, Pál figyelmeztette őket. Férfiak, úgy látom, hogy ez a hajózás nem csak a rakománynak és a hajónak, hanem a mi életünknek is ártalmára és nagy kárára lesz. De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajó tulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Mivel a kikötő telelésre nem volt alkalmas, ezért a többség úgy határozott, hogy hajózzanak tovább, ha csak lehetséges, egy krétai kikötőbe, Főnixbe, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig gyenge déli szél kezdett fújni, úgy gondolták, hogy feltett szándékukat véghez vihetik. Felszedték hát a horgonyt, és Kréta mentén hajóztak tovább. Mi már lehet, hogy azt mondanánk, Pál apostol helyében, hogy na végre. Na végre kimozdulunk már a cézáreai fogságból. Valami már majd csak lesz, majd csak eldől az ügyem, de az apostol nem szól egy szót sem. Ő rábízza magát az Úrra, és tudja, hogy mi a cél. Tisztában van azzal, hogy neki Rómába kell eljutni, és bármi történik, bárhogyan alakuljanak az események, ő oda fog jutni. Honnan tudja? Honnan, hogy ígéretet kapott rá. És számára Jézus szava, az Isten szava, az kőszikla. Az megbízható. Tudja, hogy Isten nem változik. És nem változtatja meg a szavát sem. Ez egy fontos üzenet, mert ez jó nekünk is úgy végig gondolni, hogy függetlenül attól, mennyi idő telt már el, akár a teremtés óta, akár az Úr Jézus eljövetele óta, Isten az ő szavát ma is ugyanúgy tartja, amit megígért, azt majd fogja teljesíteni, ha még nem teljesedett be. Másrészt mindaz, amit ő a Bibliában kijelentett, az változtathatatlan. Ezt nem vonja vissza, és nem igazítja hozzánk sem. Az ember mondhatja azt, hogy telnek az évezredek, és alakítjuk az életünket, változni kell, amik régen bevett normák voltak, azokra azt mondjuk, hogy ma már nem állják meg a helyüket, le kell váltani, különösen az erkölcsi élet területén. Isten nem változtat. Amit megmondott, ahhoz tartja magát. Bármit is mondjon, találjon ki az ember. És ez azért lényeges, hogy merjünk mi Isten szavára ráállni, akkor is, hogyha körülöttünk a világ, ezt másképp gondolja, és nem népszerű az, aki Istenben bízik, akinek Isten szava a lámpása. Pál rábízza magát Istenre, bízik az ígéretben, hogy el fogok jutni Rómába. És bizonyára örül annak, hogy már elindulnak. Elindulnak, mert tudja azt, hogy igen, eljutni Rómába. De nem azért, hogy ő azt a világvárost meglássa. Nem azért, no még ez hiányzik az én útjaim sorából. Ott még nem voltam, hanem ő Rómába azért szeretne eljutni. Mert egyrészt ugye ez a küldetése, másrészt azért, mert Rómának szüksége van az evangéliumra. Ő az evangéliumot viszi oda. Nem az érdekli, hogy most majd körbevezetik-e Rómában, és megmutatják annak nevezetességeit, vagy letartóztatva ül majd egy fogdába, hanem számára az a lényeg, ha én megérkezem Rómába, akkor megérkezik velem Jézus is. És így kéne ma is minden tanítványnak, hívő embernek lenni, hogy ahova megyek, oda én Jézust viszem. Nem az az elsőrendű dolog, hogy ott hogy fogadnak, mit látok, hanem, hogy bennem és általam megérkezik-e oda Jézus. Hogy úgy látom-e az adott helyet, hogy ott az embereknek arra van szükségük, hogy megismerjék az evangéliumot, azt az örömhírt, amelyet Isten elküldött ebbe a világba. És Pál számára ez az elsőrendű. Vinni, az igét, vinni Jézust, hisz erre tette föl az életét. Ha nem ez volna neki a fontos, már rég abba hagyja ezt az egészet, már rég visszafordul, hiszen annyit szenvedett, annyi nyomorúságon ment keresztül, és nem egyszer valóban hajszálon függött az élete is. De tudta, hogy az ő életénél is drágább az a kincs, ami rá van bízva. A Jézusról szóló örömhír, És ilyen kincse a számunkra. Hogy drága kincs, mindennél értékesebb az evangélium, a Jézusban való hit, és ezt szeretném megismertetni másokkal is. Ugye olyan értékes, maga Jézus, és mindaz, amit Jézusban kap, hogy Pál is úgy írt a Filippieknek, hogy a Jézus ismeretének a téért mindent kárnak és szemétnek ítélek. Mert Jézussal összevetve mindaz, amit ugye, eddig elértem, megszereztem, a szemét. A legnagyobb kincs ebben az életben megismerni Jézust rajta keresztül az Istent és az ő országát. Nincs ahhoz fogható. És Jézus is mondott egy példázatot, hogy az Isten ország olyan, mint a szántó földbe elrejtett kincs. Amikor kimegy az ember, és ott végzi a maga munkáját, és egyszer csak megtalálja ezt a kincset, fölismeri, hogy az ő óriási érték. És igyekszik, hogy megszerezze, hogy az övé legyen. Nem elég azt látni, nem elég látni, hogy egyszer egy drága kincs volt a kezembe. Megcsodáltam, kipróbáltam. Ugye hány ember van úgy, hogy ha nem lehet valami az övé, de legalább próbáljam ki. Ugye gyerekek, mutasd már, add ide az okos készülékedet, hogy legalább kipróbáljam én is. És aztán visszaadja, és lehet, hogy neki soha nem lesz olyan. De ez az ember nem így gondolkodott, hanem azt mondta, meg kell szereznem, mert ez mindennél többet ér. És eladta azt, amilyen volt, megvette azt a földet, és övé lett a kincs. És így éli meg Pál a Krisztusra való találást, hogy mindent megér. És ezért viszi Jézus. Viszi ezt a kincset. Hogy minél több ember döbbenjen rá, hogy a világ kínálatánál többet ér, amit az Isten kínál. Mert az Isten országában ott helyreáll az életünk. És olyan jó lenne, hogyha mi is átélnénk, hogy Krisztushoz tartozva az ő országához tartozunk, és ott gyógyul az életünk, ott rendbe jövünk, lelkileg, testileg, mert az Isten országa az egy tökéletes ország. Isten nem azt akarja, hogy nyomorogjunk ebben a világban, hanem azt akarja, hogy örömmel éljünk neki, és megtapasztaljuk minden nap az ő gondoskodását, hogy már ne az aggódás irányítson minket, hanem ott van a szívünk, hogy nem kell aggódnom, mert olyan atyám van, aki törődik velem, aki gondoskodik rólam, én pedig szabadon élhetek neki, az ő országának, és dicsőíthetem. Tehát Pált ez motiválja, ez viszi őt Róma felé. És az Úr vele van. Az abból is látjuk, hogy olyan helyzetbe jut, hogy megengedik neki, ugye fogoly, le van tartóztatva, de megengedik neki, hogy a munkatársai vele mehessenek. Honnan tudjuk? Onnan, hogy Lukács úgy ír, mint aki maga is ott van. Azt mondja, hogy beszálltunk egy hajóba, aztán elindultunk. Tehát ő is ott van. Sőt, megemlíti külön még a tesszalonikai Arisztarkhoszt is. Tehát többen kísérhetik Pált. És ez azt jelenti Pálnak, hogy az út során is vannak, akik erősítik őt, másrészt együtt megbeszélhetik a gyülekezetek dolgait, beszélhetnek az evangéliumról, és Lukács le tudja jegyezni mindazt, ami az eddigi missziói utakon történt. Mert ott van vele Pál, és biztos, hogy ezt az időt, ezt a hajóutat fölhasználják arra, hogy amit lehet, azt Lukács rögzítse. És úgy megfogott engem, hogy Lukács, ez az orvos, ez vállalja Pállal a szenvedést, a gyötrődést, hiszen Pál le van tartóztatva, ez azt jelenti, hogy meghatározzák a mozgási terét, a római századostól függ, és azért őnekik is ott hát engedelmeskedni kell a rómaiak parancsainak, és Lukács ezt vállalja. Nem azt mondja, hogy jó, elkísértelek Pál a missziói utakon, visszakísértelek Jeruzsálembe, de hát én szabad ember vagyok, én nem akarom, hogy leszabályozzák a mozgásteremet, ott legyek 2 évig Cézáreába, ne lehessen menni sehova rómaiak engedélye nélkül, orvos vagyok, megyek gyakorolni a hivatásomat, nem. Vállalja Pált. Vállalja az utazást Rómába. Tudja, hogy neki Pál, őnál Pál mellett van szükség. És olyan jó, amikor akik tudják Jézusért vállalni a megpróbáltatást, a nehézséget, mehetne, választhatna könnyebb utat, és nem vállalja. Az is lehet, hogy azért tud ott maradni Pál mellett, mert orvos. Mert azt mondja, hogy én vagyok Pálnak az orvosa. De a lényeg az, hogy Lukács ezt vállalja. És beszállnak, haladnak, az is benne van, ugye, hogy beszálltunk, majd elindultunk. Tehát itt muszáj volt beszállni, mert ugye Pálnak azt mondták, hogy indulunk, és a katonák kísérték a hajóra, de Lukácsnak meg Arisztarkosznak nem volt muszáj beszállni. Tehát kellett egy döntést hozni, hogy mi is beszállunk a hajóba. És valahogy ilyen az Isten országa. Meg kell hozni azt a döntést, hogy be akarok lépni oda. Meg kell hozni azt a döntést, hogy át akarom adni az életem irányítását Jézusnak. Nem megy csak úgy magától. Meg kell hozni a döntést, be akarok szállni a hajóba. Abba a hajóba, amelynek Jézus a parancsnoka. Az egyházat is hajónak szoktuk nevezni. Be akarok oda szállni. Az Úr Jézus is adott ki olyan parancsot, hogy szálljunk be a hajóba, és menjünk át a túlsó partra. És mielőtt ezt a parancsot kiadta volna, emberek megjelentek körülötte, sokan segítségét kérték, mások pedig oda mentek, és azt mondták, hogy Uram, követlek téged, bárhova is mész. És akkor Jézus azt mondja, hogy rendben van, de nézd, az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Ha engem követsz, vállalnod kell a hajléktalanságot. Vállalnod kell azt, hogy mások hazamennek, lefekszenek, én meg kimegyek az olajfák hegyére, és ott alszom a földön. És ölem a tanítvány. Ezt vállalnod kell. Ha követni akarsz. Más azt mondja, hogy Uram, én is követlek, de engedd meg, hogy búcsút vegyek az én házam népétől. És azt mondja, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét, s hátra tekint, nem méltó az Isten országára. És ezt követően mondja Jézus, hogy szálljunk be a hajóba, és menjünk a túlsó partra. Vagyis ha követni akartok engem, akkor be kell szállni a hajóba. És nem olvassuk, hogy azok az emberek beszálltak. Csak a tanítványok meg Jézus. Nem elég azt mondani, hogy én követni akarlak, Jézus, veled akarok lenni, hanem be is kell szállni a hajóba. Aztán mit mond Lukács? És elindultunk. El is kell indulni. Igen, ahhoz, hogy célba érjünk, beszállni kell és elindulni. Nem elég beülni az autóba. Az autót be kell indítani, vezetni kell oda, ahova utazni tervezek. Hát ezért hív az Úr az ő országába, ezért hív a keskeny útra, hogy szálljunk be a hajóba, aztán pedig induljunk el. Induljunk és vigyük Jézust magunkkal. Mert itt is ez történik. Beszálltak, elindultak, vitték Jézust. Vitték Jézust, egyrészt megélték ott a hajón, Másrészt pedig vitték oda, ahol a hajó kikötött. Mert azt olvassuk, hogy nem úgy működtek a dolgok, hogy beszálltak Cézáreába, aztán pedig majd kiszálltak Olaszország partjainál, hanem többször ki kellett szállni, sőt, majd lesz egy hely, ahol ugye, át fogják őket telepíteni másik hajóba. Tehát nem olyan egyszerű ez, ez az utazás. De ahol a hajó megáll, és a lehetőség van arra, hogy tanítványokkal találkozzon Pál, ott keresi a lehetőséget. Azt olvassuk, hogy megérkeznek Szidónba, és Julius százados emberségesen bánik Pállal. Tehát a százados tudta azt, hogy Pál nem bűnöző, és valószínűleg, hogy Pálból árad a krisztusi lelkület, és ezt is megérzi. És ezért nem olyan szigorúan bánik vele, bízik benne, és megengedi neki, hogy Szidónban elhagyja a hajót, és megkeresse a barátait. Bízik abban, hogy nem fog megszökni. Ez nagy dolog, hogy egy római százados bízik egy fogolyban, és ad neki kimenőt. Elhagyhatod a hajót addig, amíg mi itt várakozunk, és hiszi, tudja azt, hogy ha Pál azt mondja, hogy ne félj, visszajövök, akkor Pál vissza fog jönni. Tudja, hogy ez egy olyan ember, aki állja a szavát, és nem fog menekülni. Hát ha egy másik fogolynak adták volna meg ezt a lehetőséget, hogy kimehetsz itt a városba, nem biztos, hogy visszajön. Örült volna, hogy megszökhet, mint sem. Ugye majd elítéljék, és esetleg gályarabságra vessék, vagy kivégezzék. És tudta ez a százados, hogy ez a Pál más ember. Hogy neki nem olyan az élete, mint amit sokaknál megtapasztalt. Ebben lehet bízni. És ezt jelenti-e ma a kereszténynek lenni, hogy a környezet átélőd, ezekben lehet bízni. Hogy ezeknek ma is ér még a szavuk valamit. És ha valamit megígérnek, akkor az úgy lesz. Nem fognak becsapni, nem fog elmenekülni, még ha nehéz helyzet lesz is, fogja vállalni. De emberségesen bánt Pállal. Ezt is úgy meg lehet jegyezni, hogy érdekes, hogy két esetben van ez így leírva, hogy emberségesen bánik valaki valakivel. Egyszer itt, és majd, amikor hajótörés szenvednek, és oda sodródnak Málta partjaira, akkor a benszülött barbárnak tartott emberek is emberségesen fognak Pálékhoz viszonyulni. Tehát olyan emberek, akik nem keresztjének, még csak nem is zsidók, vagyis nem az élő Istenbe vetett hittel rendelkeznek, ők az emberségesek Pál és Jézus többi követője felé. Azok, akik Isten hívőnek mondták magukat, azok nem voltak emberségesek Pállal. Azok mindent meg akartak tenni azért, hogy megöljék őt. És ezen is el kell gondolkozni, hogy hányszor a nem keresztény ember, a nem keresztény világ szégyenéti meg a magukat hívőknek mondókat. Hogy több emberség, több szeretet, több megértés, több segítőkészség van bennük, mint néha azokban, akik hívőknek mondják magukat. Mint az egyházban. És így volt ez itt. Megérkeztünk Szidónba. Milyen barátai lehetnek ott Pálnak? Szidónban. Hát arról ugye az Ószövetségből azt tudjuk, hogy egy kemény Bál központ van ott. Ugye Illés azokkal a Bál papokkal harcolt, akiket Jezábel királynő onnan hozott. Ugye Aháb Szidonból nősült. És a feleség hozta magával a Bál kultuszt, azoknak, annak a kultusznak a prófétáit, és megnyomorították Izrael életét. És Isten küldi Illést, hogy állj a király elé, és tégy bizonyságot rólam, hogy nem lesz eső 3 évig. De ez azért történt, hogy nem azért, mert Isten kínozni akarta az embereket eső nélkül, hanem azért, hogy majd azok az emberek, akik elfordultak az élő Istentől, Ábrahám, Izsák Istenétől, és a Bált imádják, hát most imádkozzanak a Bálhoz, és meg fogják tapasztalni, hogy lesz-e eső, lesz-e változás. És kiderül, hogy 3 évig hiába imádkoznak, kiáltoznak, mutatnak be áldozatot, nincs változás. Eső majd akkor lesz, amikor Illés imádkozik. Mert egyedül az élő Isten tud beavatkozni az élet menetébe. Az élő Istennek van hatalma a természet erői fölött is. Hát mit keres, milyen barátokat keres ott Pál? Hát ezek a barátok, ezek Krisztusban hívő emberek. Ezek tanítványok. Hogy kerülnek oda? Egyrészt oda kerülhetnek úgy, hogy pünköstkor néhány szidóni zsidó lehetett Jeruzsálembe és átélte a Szentlélek kitöltetését. Hallotta Péter prédikációját, és megtudta azt, hogy eljött a Messiás. És a Messiás a názáreti Jézus, és átadta az életét. Amikor fölteszik a kérdést, hogy mit tegyünk, atyám fiai férfiak, és hallják, hogy hát térjetek meg, és keresztelkedjetek meg a Jézus nevére, és elnyeritek a bűneitek bocsánatát és az örök életet. Valószínűleg ott voltak, és megtörtént ez velük, és hazamentek, és elkezdték mondani, hogy eljött a Messiás. És lettek emberek, akik ezt hitték, és újjá lett az életük, és egy kicsi gyülekezet létrejött. És aztán olvastunk arról, hogy Pál a 3. missziói útjáról visszafelé, mert nem Antiókhiába ment, hanem Jeruzsálembe. És ahogy elérte ott a partot, megállt ugye a hajó egy hétig, Tíruszban. És ott is fölkereste ugye a keresztényeket, Krisztus követőket, és valószínűleg Szidónból is jöttek oda néhányan. Jöttek oda, abból a maroknyi gyülekezetből meghallgatni Pált. És én úgy gondolom, hogy így volt kapcsolat. Tehát Pál tudta, hogy Szidonban vannak keresztények. Miért? Mert Tíruszban már találkozott velük. És most föl akarta őket keresni. Föl akarta őket keresni, hogy itt vagyok. Bizonyára a szidóniak is hallották ugye azt a proféciát, ami Cézáriába elhangzott, hogy meg fogják Pált kötözni, letartóztatják, és ott volt bennük, mi lesz veled, Pál? És féltették, és most elmegy hozzájuk, hogy itt vagyok, és ne féljetek, mert igaz, hogy bilincsben vagyok. De az Úr azt mondta, hogy eljutok Rómába. Hát örüljetek! Mert a fővárosba, a birodalom fővárosába is még erőteljesebben jelen lesz általam is a názáreti Jézus, a föltámadott Úr. És nézzétek, ha azt akarjátok, hogy megváltozzon ennek a birodalomnak az élete. Arra van szükség, hogy ott, a központban szóljon az ige. Mert a birodalom egyetlen esélye a pozitív változásra Jézus. A benne való élő hit. De ez így van ma is. Ha azt szeretnénk, hogy változzon a világunk, akkor arra van szükség, hogy minél erőteljesebben szóljon az ige, a bizonságtétel, mert az ember egyetlen esélye Jézus. Nincs más. Ha nem kell Jézus, akkor lesz úgynevezett fejlődés. De annak látjuk majd az eredményeit, a következményeit. Mert eddig minden fejlődés még fejlettebb fegyvereket hozott. Még több gonoszságot hozott. Lehet magunkat azzal áltatni, hogy igen, önmagában minden jó, csak az ember, de hát látjuk, hogy az ember nem változik, és a következő jó felfedezés is rosszra lesz használva. Jézus nélkül az ember nem változik. Ugye a mai Prédikátor könyvében, a mai fejezetben, a 9. olvastuk, hogy az emberek fiainak szíve tele van gonoszsággal. Hát ez itt a kulcs probléma. Hogy az emberek fiainak szíve tele van gonoszsággal. És ezért föltalálhatunk bármi jó dolgot, de mivel a szívünk az alapjáraton, az ördög, a gonosz szolgálatában van, mindenből rossz dolgok is fognak származni, nem csak jók. És az esélyünk Jézus, a benne való hit. Jézus azért jött, hogy aki hisz benne, rábízza az életét, vagy ahányan hisznek ott abban a közegben, mássá legyen az élet. Jézus nem a rombolásra, pusztításra irányította, állította be az embert, hanem a helyreállításra, a gyógyításra, a jobbításra. Tehát ott van Szidónban, és elmondja, hogy igen, örüljetek, mert az Úr a gazda, engem Rómába küld, és el is fog oda juttatni. Még ha nem is olyan egyszerű ez az út, látjuk, hogy tényleg nem egyszerű. Azt gondolnák, hogy Jézus viszi őt Rómába, akkor berakják Cézáreába a hajóba, és egyenes és sima út mindjárt meg fog érkezni. De olvastunk egy történetet, de amikor de Szkéva fiai próbálták leutánozni Pált, ördögüket űzni, és akkor a gonosz azt mondja, hogy oké, gyerekek, Jézust ismerem, Pálról is tudok. Tudom, ki az a Pál. De titeket nem ismerlek, és akkor rájuk ugrott, és azoknak, az embereknek az állapota rossz lett, tehát a gonosz uralma alá kerültek. Mit is jelent ez, hogy a gonosz ismeri Pált? Tudja azt, hogy ahol Pál megjelenik, ott jó dolgok történnek. Az emberi életek kapcsolatba kerülnek Istennel, hát ezt nem akarja a gonosz. Ott tudja, hogy emberek újjá születnek. Hogy ez a gonosz szívük, amiről a prédikátor ír, az jóvá lehet. Jézus által. Hát ezt nem akarja a gonosz. És amit itt majd olvasunk, hogy jön egyik gond a másik után, és nagyon nehezen tudnak a hajóval navigálni, szóval nehezen jutottunk el Knidusig, aztán újra nagy nehezen elhajóztunk mellette, tehát látszik, hogy erőködnek, és nehéz. A szél nem támogatja őket, hanem ellenük fordul. Mindez azt jelzi, hogy az ördög munkába van. Az ördög nem akarja, hogy eljusson Rómába Pál. Persze a rómaiak azt hiszik meg, a hajó tulajdonosok, hogy hát ez a szél, most belekerültünk egy viharba, jó kifogtuk. Ők nem tudják, hogy szellemi harc van. Ha Pált ott hagyták volna Szidónba, nem biztos, hogy ilyen viharba kerülnek. De mivel Pált viszik, ezért van vihar. És ahol igazán veszélyes az Isten gyermeke, ahol a gonosz azt mondja, hogy én ezeket ismerem, mert Jézus ereje munkálkodik rajtuk keresztül, ott lesz vihar. Ott nem lesz nyugodt a tenger. Nem lesz nyugalmas az élet. Mert a gonosz pont azt akarja, hogy ne jusson tovább az ilyen ember. Hogy ne legyen változás általuk. És egyre veszélyesebbé válik a helyzet. És olyan jó látni, hogy Pál ura ennek a veszélyhelyzetnek, nem fél, és ott a hajóban is együtt van az Úrral. Tudja, hogy nincs okom félni, mert velem van az Úr. Hát a többiek félnek. Igen, akivel nincs Jézus. Aki nem ismeri a természet fölöttit. Aki nem tudja, hogy az Istennek hatalma van a természet fölött is, az bizony fél. De Pál nem fél. Viszont nem úgy éli meg ezt a helyzetet, hogy én nem félek, fütyülök rátok. Tudja azt, hogy mi fog következni, és figyelmezteti őket, és azt mondja, ne, álljatok meg. Ne menjetek tovább, mert az emberi élet is veszélybe kerül. És ha ezt így nézzük, akkor látjuk azt a különbséget, ami a hívő ember és a nem hívő ember között van. Ugye Pál ott van, és fontos neki a másik, törődik velük, nem azt mondja, mi közöm hozzátok, hanem tudja, hogy egy hajóba utazunk, és hogyha ezt a hajót kár éri, az a kár Pált is éri. De így vannak a hívők is ebben a világban, hogy egy hajóba utazunk a nem hívőkkel is, és ha itt valami történik, az minket is érint. És tudunk-e úgy imádkozni, hogy felelősek vagyunk a környezetünkért, a másik emberét, akkor is, ha nem hívő, és tudjuk-e figyelmeztetni, hogy ember, ne menj tovább, mert összetöröd magad. De kicsiben is, egy másik, egy közelünkben lévő ember, tudunk-e figyelmeztetni, hogy állj meg, mert ha tovább mész ezen az úton, akkor tönkre megy az életed, tönkre megy a családod, idejekorán meg is halhatsz, szerezhetsz magadnak olyan betegséget, amit nem is volna szükséges. Tudunk-e figyelmeztetni, hogy azt mondjuk, az az ő dolga. És ami lényeges, hogy ha összevetjük Pált, meg összevetjük a hajó parancsnokát, a római századost, meg a tulajdonost, a kormányost, akkor mit látunk? Azt látjuk, hogy Pálnak az a lényeges, hogy az evangélium célba jusson. A kormányosnak, a századosnak, meg a tulajdonosnak mi a lényeg? Az áru célba jusson. Ez két különbség. Ez nagyon fontos. Hogy a hívőnek az a lényeg mindig, az evangélium jusson célba. A nem hívőnek pedig a pénz. Célba jusson az árunk, a termékünk, el tudjuk adni, meg tudjam csinálni, még több pénzhez jussak, és hogy ez emberáldozatokba is kerül, az nem érdekes. Csak pénz és még több pénz. De látszódik ez a különbség ma. Aztán mit látunk, hogy ugye Pálnál mi a lényeg? Az élet. Nem érdekes, ha elveszik a hajó meg a szállítmány, csak az életet megmaradjanak. Igen, mert Istennek mindig az élet a legfontosabb. Özönvízkor is az életet menti Noé hajóján keresztül. Isten mindig az életet menti. Isten azért állította Jézust ebbe a világba, hogy az életet mentse az ő kereszthalála által. Ugye ezek meg csak a hajót meg a rakományt féltik. Azt mentik. Tehát elmondja Pál, hogy ne menjetek tovább, ez már veszélyes. De mit kezdenek a figyelmeztetéssel? Azt olvassuk, hogy a százados inkább hitt a kormányosnak, a hajótulajdonosnak, mint annak, amit Pál mondott. Hát ez ugyanaz a szituáció, mint az Ószövetségben sokszor olvassuk, hogy az egyszem proféta odáll a király elé, meg jönnek neki a munkatársai, király munkatársai, és általában nem a prófétának a szavát fogadják el, hanem a király munkatársaiét, az udvari prófétákét, mert azok jobban értenek hozzá. És ő rá hallgatnak, ő nekik hisznek, itt is így van, hogy a százados a kormányosnak és a tulajdonosnak hitt, az ő szavára adott, nem fogadta el Pál figyelmeztetését miért? Hát ez csak egy zsidó szekta vezetője, ez csak egy rabbi, egy tanító, egy hívő, ugyan már, egy bibliás. És hányszor így van, hogy ugyanez csak a Bibliát mondja, ne adjunk a szavára, össze kell fogni. Kinek a szavára az a százados? A tulajdonos, akinél a pénz van, meg a kormányos, tehát a szakember. Nem így megy ma? Nem így megy. Igen, ők értenek hozzá, kikérünk mindenkitől a véleményt, és esetleg megnézzük a Bibliát, megkérdezzük esetleg a lelkészt, de arra nem kell hallgatni. És pont ez a lényeg, hogy Isten szavára kell hallgatni. Pál őre hallgatott, az Úrra. És még egy fontos, ugye, hogy a többség úgy határozott, hogy hajózzanak tovább. Tehát kikérte a százados a véleményeket Páltól is, de összeült a tanács, és eldöntötték, szavaztak, és a többség akaratát valósították meg. Mint hogy ma is működik a világunk. Ez a demokrácia, amit a többség akar, amit a többség megszavaz, jónak lát, és kiderül, hogy nem mindig az a jó, amit a többség szavaz meg. És néha az egyház és a hívők is beleesnek abba a csapdába, hogy azt hiszik, hogy amit a többség jónak tart, az tényleg jó. És az Isten akarata főleg. De nem biztos. Itt azt látjuk, hogy Pál maga marad. De az az Isten akarata, amit ő képvisel. Az a jó, amit ő mond. És hogyha hallgatnak Pálra, akkor a későbbi következményektől megkímélhették volna magukat. Aztán már, hogy végül is nem lesz emberveszteség, csak egyedül Isten kegyelmének köszönhetik. Hogy Isten Pálra néz, az ő hitére, és Pálért majd megmenekül a hajónak a legénysége, vagy a hajónak a utasai megmenekülnek. De ez már nem a rómaiakon múlik. Nem a kapitányon, nem a századoson, nem a tulajdonoson. Ott már teheti a pénzt, ahogy akarja, az már nem segít. Csak egyedül a hit. És ez a hit Pálban van. És adja az Úr, hogy mi is így meg tudjuk élni a hitünket, és mi is a mindennapokban is, ahogy Pál Jézusra figyelve, az ő szavára építve, éljük az életünket, és ne engedjük, hogy becsapjon minket a többség, hanem mindig az igére. Ha az ige nem támogatja a többség szavát, akkor mi csak kapaszkodjunk az Úrba, kapaszkodjunk az igébe, építsünk rá, és higgyük, hogy az Úr célba fog segíteni. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük a te drága igédet, olyan jó látni Pált, aki nem fél, mert kapcsolatban van veled. Tudja, hogy nem lesz könnyű ez az út. Átéli a gonosz támadását is, de őt ez sem billenti ki. És tisztában van azzal, hogy a gonosz nem akadályozhatja meg a célba jutását, az evangélium Rómába való elvitelét. Urunk, köszönjük, hogy így veszel minket is körül, és hogyha tied az életünk, akkor nem kell félnünk. De segíts, hogy ne csüggedjünk el, amikor támadásokat élünk át, hiszen a gonosz ma is ott támad, ahol az ige jelen van, azokat támadja, akiknek a szívében ott van Jézus, akik viszik tovább, megosszák másokkal is az evangéliumot, akik készek figyelmeztetni, hogy vigyázz ember, mert veszélybe rohansz. De Uram, add, hogy lássuk, hogy nagyobb van velünk, mint a világgal. Te nagyobb vagy a gonosznál, legyőzted ott a Golgotán. Áldunk és dicsőítünk érte, és add, hogy ebből a győzelemből merítsünk mi is erőt. És ezzel a győzelemmel tudjunk tovább menni. Köszönjük, hogy neked az élet a fontos, és az, hogy mi is azt tudjuk mindig védeni. Kérünk így a betegekért, a megfáradtakért, az egyedül élőkért, hogy ragyogtasd rájuk a te orszádat, hogy fölismerjék kegyelmedet, megtapasztalják azt az életet, azt a kincset, amit Krisztusban kínálsz mindannyiunknak. Könyörgünk, Uram, a családokért, a gyermekekért, fiatalokért, ó, szólítsd meg őket. Könyörülj, hogy ne ennek a világnak a megtévesztése hálózza be őket, hanem még meghallják a te szavadat. És könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton délután 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap 10:30 a templomban tartunk istentiszteletet. Befejezésül a 398. dicséret 4.-5. versét énekeljük, ő királysága bő áldás.
Mind a fool.